Jó estét kívánok a Szószátjár hallgatóinak. Üdvözlünk mindenkit, ha nem este hallgatják, akkor mást kívánunk. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
A műsort készíti Bence József, a szerkesztő Sugár Ágnes. Ebben a műsorban hallgatói kérdésekre fogunk válaszolni, mert megint rengeteg érkezett, meg régről is vannak még. Talán Ádám nem a legutóbbi műsorokhoz kapcsolódókat kéne?
De van is egy ilyen, igen.
Amíg még emlékszünk rá.
Van is egy ilyen, ugye pünköstkor beszéltünk a gyereknyelvről, és valaki azt mondja, nem hagyta meg a nevét, hogy az anyukák miért beszélnek olyan gyakran egyes szám harmadik személyben magukról. Például, anya ezt meg azt csinálja. Miért van ez? Hát könnyebb a gyereknek, ugye sokkal hamarabb tanulja meg a harmadik személyt, tehát hogy jön a maci, meg az autó dudál, meg minden, már magát az én szócskát is, és a vele való nyelvtani operációt is később tanulja meg, tehát saját magáról is először úgy beszél, hogy Gyurika alszik, meg ilyesmi.
És de ez visszahatás is lehet, nem? Tehát annak is lehet köszönhető, hogy a mamája ilyen alakokat használ vele.
Hát az ördög tudja, mert a felnőttek egymás között ezt nem csinálják, tehát hát ő hal bőségesen eleget.
De nem lehet az, hogy csak a felnőttek gondolják azt, hogy ez könnyebb neki, és valójában... Ugye van, ennek van egy nyelvészeti neve, úgy hívják, hogy dajka nyelv.
Így van.
Hogy kicsit elváltoztatjuk a nyelvhasználatunkat, amikor gyerekekhez beszélünk. Igen. Nyilván azzal a szándékkal, hogy az könnyebb neki, de azt nem tudhatjuk biztosan, hogy az tényleg könnyebb neki. De benne van az emberekben, hogy könnyítsük meg a dolgukat.
Igen, igen, igen. Ezért van az például, hogy a gyerekhez gyakran hangosabban beszélünk, lassabban beszélünk, eltullozzuk a hanglejtést, vagy az intonációt. Tehát azt mondjuk, hogy hol van az a labda, még akkor is, amikor a saját dolgainkról beszélünk. Ez nagyon érdekes, tehát a gyerek jelenlétében a mama vagy a nagymama a saját, hát hogy mondjam, életét is, mint egy helyszíni közvetítéssel kommentálja. Tehát azt mondja, hogy na most megkeresem a pénztárcámat. Hát hol az a nyomorult pénztárca? A rohadt életben hol vagy te pénztárca? Itt vagy talán a fiókban? Kihúzza a fiókot. Nem, nem vagy a fiókban pénztárca. Hát hova tettük? És így tovább, és
szóval
tovább.
A szülők ösztönösen is direkt gyakorlatoznak a gyerekükkel. Igen. Nem tudom, meséltem-e, lehet, hogy valamelyik adásban már meséltem, hogy egyszer láttam az utcán egy kínai anyukát, egy fiatal anyukát egy kicsi gyerekkel. Kézenfogva mentek, nagyon vidámak voltak, és szemlátomást a különböző tónusokat gyakorolták. Ugye a kínai az egy tónusos, tonális nyelv, ami azt jelenti, hogy minden szónak egy saját dallama van. Minden szóhoz meg kell tanulni az ő dallamát, mint ahogy a más szavakban a nyelvtani nemet, vagy ilyesmi. És mentek kézenfogva, és a mama egyenként mondta ezeket a szavakat. Hát én nem tudom rekonstruálni, hogy má, és a gyerek ismételte, és még a test mozgásával is utánozta a mozgást, hogy má.
Nagyon jó.
Má. És így tovább. Szóval igen, trenírozzuk a gyerekeket, és a trenírozásnak az egyik része az, hogy megpróbálunk egyszerűbben beszélni.
Igen, hiszen tényleg a közlemények jelentős része egyes szám harmadik személyben, ez a felnőtt életben is így van, hogy azt mondom, hogy szól a telefon, és így tovább. Ugye ezek egyes szám harmadik személyben.
Ezek a leggyakoribb alakok, igen.
Így van mindennyel.
Egyébként ide tartozik egy picit az is, hogy nem csak a gyerekekhez, hanem a külföldiekhez is megváltoztatott módon beszélünk. Igen. Tehát van egy ilyen tipikus külföldieknek szánt nyelvhasználatunk. Magyarul hagyományosan például mindent infinitívuszban szoktunk mondani.
Igen.
Én olvastam egyszer egy cikket arról, hogy a kairói arab nyelvjárásban van egy külön taxis alnyelvjárás, vagy taxis beszédmód, amivel a taxisok kifejezetten a külföldiekhez beszélnek, és ennek külön nyelvtana van, meg van mondva, hogy mit milyen alakban használnak.
De arabul van ez
arabul
is.
Van, de egy nagyon leegyszerűsített, vagy azzal a szándékkal használják, hogy az egyszerű,
igen,
úgy
igen,
megértem.
Igen. Jó, hát ezt tudjuk mondani, tehát valóban az úgynevezett dajka nyelvnek egy része. Hogy aztán, én nem hiszem, Laci, hogy a dajka nyelv az, mint egy fogva tartaná a gyereket ebben a stádiumban, az lehet, hogy valaki ezt eltúlozza, és akkor is csinálja, amikor már teljesen fölösleges, de eleinte úgy tűnik, hogy ez tényleg segíti a gyereket.
Érdekes, egyébként sok más dajka nyelvi jelenség van, de a magyarban még az érdekes, hogy sokan a dajok a nyelvben a névelőnek csak a más hangzó nélkül, az én nélküli változatát használják.
Igen,
a apu.
Igazad van, igen.
A ajtó.
Igazad
ez is
van.
Ugyanezzel a szándékkal van, hogy úgy egyszerűbb, hogy ne kelljen két névelőt megkülönböztetni.
Egyrészt, másrészt a z-je a névelőnek átszótagolódik természetes igen. beszédben, tehát az ajtó. Igen. És hogy a gyereknek világosabb legyen, hogy nem zajtónak hívják ezt a dolgot, hanem ajtónak.
Igen.
Igaz. Jó. Itt volt még Ruzsáné, ugye? Azt mondja Ruzsáné, Cseresnyés Mária, hogy olvasom, lehet, hogy egy szó új jelentését volt alkalmam ma, hétfői napon hallani az 5 órás hírek után. Nevezetesen azt mondta a műsorvezető, aki egyébként szerintem szabatosan beszél magyarul, hogy, idézett, majd ha X mobilja visszamerül. Ugye ezen azt kell érteni, először nagyon furcsáltam, amikor olvassam, azt kell érteni, hogy feltöltődik, gondolom, ugye?
Igen,
tehát
persze.
A lemerülésből visszatér.
Igen, megpróbálta a lemerülésnek az ellenkezőjét egy másik igekötővel kifejezni, de gondolom beugrott neki, hogy a felmerül az nem lesz jó, mert az már foglalt.
Lemerül, felmerül, igen.
De a feltöltődik az nem jutott talán eszébe. Én nem hiszem egyébként, hogy itt egy szó új jelentéséről lett volna szó. Ez egy alkalmi alkotás,
igen,
jobb hiány mondhatta ezt. Én nem hiszem, hogy ezt rendszeresen használnak, de lehet, hogy tévedek, majd
nem hiszem,
kiigazítanak.
Igen, úgy nevezném ezt kreatív nyelvhasználat. Ha tetszik, a költészethez, a poézishez rokon, amikor olyasmit mondok, ami nincs, de lehetne.
Akkor is, hogyha kínodban mondod? Persze a poézisbe belefér az is, hogy kínodban.
Hát mondja, hát hány költő írt kínjába gyönyörű verseket?
Várjál, van még egy a gyereknyelvhez kapcsolódó kérdés, tehát a Pünkösdi rendkívüli műsorhoz. Egy közös ismerősünk, Bognár Anikó kérdezte. Későn kapcsolódott be, ezért nem merte egyenesben kérdezni, hát ha már volt. Azt kérdezi, van-e nyelvészeti magyarázata annak, amit több gyerekről hallottam, hogy kicsikként az ő és az ű hangot nem használták, ó és ú volt helyette. Például vodor a vödör helyett, kodos a ködös helyett. Persze megtanulták, de az egyik gyerek az ós korszakában megtanult versikét, már jóval idősebben, és az ő és az ű hangok használójaként is, csak ó, úval mondta meg, így rögzült, és nem módosította a versmondás alatt. Vicces része a dolognak, hogy a másik gyerekről meg azt mesélték, hogy a sok javítás hatására persze megtanulta a gyerek az ő ű hangot, és amikor bemutatták Fodor néninek, kijavította a mamáját, hogy az Födör néni.
Hát igen.
Szóval ez az ó, ő, ú, ű miért nehezebb, illetve hát ugye miért nehezebb, úgy érti, hogy miért nehezebb az ő ű, mint az ó, ú. Na most, egyébként nem tudom, szerintem az egyik gyerek, akiről beszél, azt én is ismerem, egy másik közös ismerősünk gyereke.
Ez most és én, mindegy.
Hát azért ilyen. Nem mindegy, mert én ezt személyesen is megfigyeltem. Egy kicsit elcsodálkoztam, mert azt hittem, hogy ritka, de aztán megtudtam, hogy ez egyáltalán nem olyan ritka.
Nem.
Ezek nagyon közel álló hangok, az ó, ő meg az új ű, tehát ez a helyettesítés az ilyen szempontból logikus, és a másik, amiért logikus, mert az ó, ú valóban egyszerűbb, mint az ő ű.
Így van, pontos.
Csak talán azt kéne elmagyarázni a hallgatóknak, hogy, miben, hogy mitől egyszerűbb, ugye? Mert nem érezzük, hogy nehezebb lenne képezni az ő ű-t, mint az ó ú-t.
Tehát szögezzük le először is, hogy itt arról van szó, hogy az illető gyerekek, és nem csak ez a kettő, hanem valóban tudnak mondani ó-t és ú-t, de sokáig később tanulják meg az ő és ű hangokat. Tessék, milyen magyarázatot tudsz te erre?
Hát van egyébként valamennyi anatómiai magyarázata is annak, hogy miért képezzük könnyebben. Ugye itt arról van szó, hogy az ajakkerekítéses, kerekített magánhangzókat könnyebben képezzük akkor, hogyha hátul van a nyelvünk, ó-ú.
Így van.
És nehezebben akkor, hogyha az ajakkerekítés mellett még a nyelvünket is előre kell helyezni, hogy ő-ű.
Így van.
Nem megyek bele ennek az anatómiai vagy fiziológiai részébe, de elhihetik nekem, hogy ez így van. Ami érdekesebb ennél az az, hogy a nyelvészek ezt a jelenséget úgy hívják, hogy jelöltség, tehát hogy az ő és az ű jelöltebb, mint az ó és az ú, és ezt onnan lehet nagyon egyszerűen, hát nem mondom, hogy egy egyszerű eljárás, de elég kézenfekvő bizonyíték, hogy az emberi nyelvek között rengeteg olyan van, amiben van ó, ú.
Sőt, hát talán mindegyik
olyan. De nincs ő, ű.
Így van. és fordítva.
Sok-sok nyelv van, és a fordítottja nem létezik. Igen. Tehát nem ismerünk olyan emberi nyelvet, ahol lenne ő, de az ó és az ú hangok hiányoznának.
Igen. Tehát az ő és az ű, az mint egy a hátára telepszik az ónak és az únak, és a megtanulás folyamán is, hát ahogy nyilván először az á hangot tanulják meg a gyerekek, vagy valami hasonlót, mama, papa, mama, papa, és nem mondjuk mimi, pipi, didivel kezdik a beszélni.
Az változó, hogy melyik a legelső hang, de tény, hogy sokkal gyakoribb az á, mint a magas hangok, vagy a felső nyelvállásúak,
igen,
de nem biztos, hogy mindig az a legeslegelső. Az, hogy melyiket tanulják meg először, az nem biztos jele egyébként annak, hogy jelöltebb, vagy hogy amelyiket először megtanulják, az feltétlenül kevésbé jelölt. A biztos jele ez, amit a nyelvekről mondtam, hogyha van egy olyan jelenség, és nem csak a hangoknál van ez, így bonyolultabb jelenségeknél is. Ha van egy olyan, ami sok nyelven előfordul önmagában, de egy másik az nem fordul elő, és a fordítottja ez nem igaz.
Igen.
Tehát, hogy a másik az csak ezzel együtt fordul elő, akkor mindig azt mondjuk, hogy ez a jelöltebb.
Az a jelöltebb, igen.
Tehát például a kettes szám, rengeteg nyelven van kettes szám, de azokban a nyelvekben mindig van többes szám is.
Igen.
A fordítottja ugye, tehát rengeteg olyan nyelv van, ahol többes szám van, de kettes szám nincs.
Igen.
De az ellenkezője nem fordul elő, és ezért
duális
mondjuk,
igen,
hogy a kettes szám az jelöltebb, mint a többes szám.
Igen, igen. Igen. Köszönjük szépen. Jó.
Mi volt még az előző műsorokkal kapcsolatos?
Hát, én nekem...
Kettős tagadásról is volt egy kérdés.
Jaj, az nagyon édes, igen. Azt mondja Jobbágy Tibor, hogy a valakinek a tetoválását látta, és az volt az illetőnek az alsó karára tetoválva angolul, hogy never don't give up. Ami ugye azt akarja jelenteni, hogy soha ne add fel. A szavak stimmelnek, ezek angol szavak, de angolul valóban a soha után már nem használunk ne, vagyis a never után don't alakot. Ilyen valóban nincsen, tehát elég lett volna never give up, vagy esetleg don't give up, mind a kettő elfogadható. Tehát nyilván itt a magyar gondolkodásmódot a soha ne add fel, szépen egymás után oda tetoválták.
Azt gondolod, hogy ez egy magyar tetováló, vagy egy angolul rosszul tudó tetováló művésznek az alkotása volt?
Hát, én erre gondoltam. Természetesen az angolnak nagyon sokféle változata van, és én nem mindegyiket ismerem, de én olyat nem tudok, ami ilyen van, mert olyat elképzelhető volna fordítva, hogy don't never give up, de aha, never don't give up, ez nekem nagyon furcsa. Ez nekem magyarosan hangzik,
aha,
de hát jó, nem tudom, hogy az illető hol látta ezt a képet, vagy ezt az egyént.
Jó, de azért azt mindenképpen tisztázzuk, hogy az angolnak rengeteg változata van, ahol a kettős tagadás használatos. Tehát amikor mi a múlt adásban azt mondtuk, hogy az angolban nincs negatív egyeztetés, tehát nem használnak két tagadó szót, hanem
igen,
csak
igen,
egyet. Az angolnak csak a standard, általánosan használt változatában,
még
vagy iskolában tanult
igen,
változatában.
Igen, a művelt változata. Olyasféle egyébként az angolban, hát jó, így szoktuk emlegetni, hogy kettős tagadás, de ugye elmondtuk, hogy ez nem a helyes kifejezés, mert a kettős tagadás az az, hogy nem lehetett nem észrevenni. És igen, ez minden nyelven létezik, ez nem érdekes. Hanem a tagadó egyeztetés, hogy magyarul muszáj azt mondani, hogy soha senki sehol nem említette, és nem lehet magyarul azt mondani, hogy soha valaki valahol nem említette. Jó, az igaz az angolban, olyasféle dolog, mint magyarul mondjuk a suk-sük igeragozás, hogy a beszélők többsége így beszél, tehát majd meglássuk, hogy ennek mi lesz az eredménye, azt többen használják, mint azt, hogy majd meglátjuk, hogy mi lesz az eredménye, de az iskolai tanítás a nem tagadó egyeztetéses formát preferálja.
Igen, de azt mondtad, hogy még Angliában is sokan használják ezt a...
Hát mi az, hogy érted azt, hogy még Angliában is? Hát
mert Amerikában aztán igazán nagyon megszokott, azért mondom,
semmi,
hogy de még...
Semmi különbség, nem, semmi különbség. Sőt, szerintem az angol beszélőknél talán több van, aki ezt használja. Na, igen.
Én ma hallgattam éppen a Bob Dylannek az Outlaw Blues című számát, amiben azt mondja, don't ask me nothing about nothing. Tehát ne kérdezz engem semmit, ne kérdezz tőlem semmit semmiről. Ugye szép példája annak, hogy aminek nem szabadna lennie, hogy a don't is ott van, meg a nothing.
Hát nem szabad lenni az iskolában.
Az iskolában,
így. Bob Dylan nem, mint angol tanár lép fel, na de kérlek szépen.
Ráadásul ugye Bob Dylan egy kicsit ilyen Arany Jánososan népieskedő, egy sokszor ilyen népies hangot üt meg, tehát ez, ez azt is mutatja, hogy lehet, hogy a néphangja az...
Igaz. Tehát vegyünk ilyen este angol srácokat Liverpoolból, Beatles együttes, azt mondja, say you don't need no diamond ring. Mondd, hogy nincs szükséged, hát jegygyűrűre, gyémánt gyűrűre. Say you don't need no diamond ring. Teljesen normális volt az ő szájukból, pedig még csak nem is voltak nagyon műveletlenek.
Igen.
Igen.
Jó.
Köszönjük. Mit szólnál? Kérlek szépen... Olyan érdekes, azt mondja Szilárd Zoltán, hogy a germanizmus kifejezést sokan a barbarizmus helyett használják. Most a barbarizmus ugye a nyelvészetben az nem azt jelenti, hogy nyers húst eszünk, vagy mit tudom én, az egy hagyományos terminus arra, hogy nem odaillő nyelvhasználat. Tehát mondjuk sokan, ha én váratlanul azt mondanám, hogy majd meglássuk, hogy mi lesz az eredménye, akkor azt mondaná valaki, hogy na hát ez egy barbarizmus.
Igen, erre mondják.
Hát régen így fejezték ki magukat, igen, tehát nem a művelt nyelv használatban való. De valóban érdekes, mert egy csomószor mondják ezt olyasmire, ami nem a német nyelvből következik. És azt kérdezi ő, hogy... Hát miért van ez, mikor nem konkrétan a német nyelvvel kapcsolatban mondják, hogy talán a latinos műveltségből eredhet, mondja Szilárd úr, hogy a rómaiak a germánokat barbár népeknek tekintették.
És hogy ezért most germanizmusnak neveznénk?
Igen, de ez nem valószínű, és erre válaszolja egy másik hallgató, aki magát Zutyula Edömérnek nevezi, és azt mondja, hogy nem hinném, hogy ez ilyen régre nyúlna vissza. Ez simán a mi viszonyunk a németekhez, hát a mi alatt gondolom a magyar beszédközösséget érti, a németekhez és osztrákokhoz, ebben viszont igaza van. Hiszen a magyar művelt nyelvhasználat az elmúlt évszázadokban azért elsősorban a némettel szemben kellett, hogy pozícionálja magát, hiszen minden művelt magyar ember tudott németül, és ehhez így nyilván könnyen beszivárogtak a németből a magyarba elemek, amelyek ellen legalábbis sokan és sok időben azt gondolták, hogy küzdeni kell. Igen.
Igen, hát szerintem onnan gondolhatta Szilárd Zoltán, hogy ez általában a barbarizmust jelöli, mert rengeteg olyan kifejezés van, ami megkapja ezt a bélyeget, hogy germanizmus valamikor, és hát egész nyilvánvalóan nem az. Ez egyszerűen nem
igen, igen, hatás. Mint az, hogy a munka be van fejezve.
Igen, 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 igen. De ennek ellenére igenis abból ered, hogy a német hatás ellen küzdöttek a 19. századtól. Hát, hogy
igen.
Önállósodás, stb.
Igen, igen.
És azt gondolták, hogy a német hatást a nyelvből ki lehet küszöbölni, vagy ki kell, nyilvánvalóan egyik se igaz.
Igen, igen.
Jó.
Aztán egy nagyon érdekes és igazi nyelvésznek való csemegét kérdez egy bolgár ismerősünk, Nikolaj Bojkov, aki jól tud magyarul, és bolgárra fordít magyar költészetet, prózát nagyon szépen. Azt mondja Bojkov úr, az egyik műsorban arról volt szó, hogy a szabad szó azért ragozható, mert a mondatban igeként funkcionál. Tehát gyerekkoromban nem szabadott, nem tudom mit csinálni. Vagy hát majd szabadjon, megjegyezni.
De szerintem nem jól fejezi ki magát, mert azért ragozható így, hogy szabadjon meg szabadott, mert a mondatban állítmányként funkcionál. Ez lenne a szakszerű megfogalmazás. Tehát, hogy olyan gyakran mondjuk azt, hogy ezt szabad meg nem szabad, igen. Névszói állítmány, névszói igen. része, igen. hogy ugyanazt a helyet foglalja el a mondatban, mint az igék szokták, és akkor ezért kezdjük el ragozni.
Elkezd igeként viselkedni. Igen. Eszembe jutott, mondja Bojkov, hogy vannak más mellék vagy főnevek, amelyek a névszói igei állítmány részei, és szabadként viselkednek, de nem kapnak igeragokat. Például érdemes. Érdemes elolvasni ezt a könyvet. valóban gyerekkoromban még azt hittem, hogy érdemesett elolvasni ezt a könyvet. Hát ez nem megy. Vagy kár beszélni róla, hát ugye kárna beszélni róla, nem mondjuk, hanem csak kár volna beszélni róla. Tilos átmenni a sárgán, hát...
Tilosson,
azt akarja a rendőrség, hogy tilosson átmenni a sárgán. Ennek tükrében, mondja, úgy tűnik nekem, hogy a szabad ragozhatóságára vonatkozó magyarázat nem elégséges. Így van? Laci?
Hát ez nagyon gyakori, hogy bizonyos elemek elkezdenek valahogy viselkedni, megváltozik a viselkedésük, és ez nem terjed ki az nagyon széles körére az elemeknek, hanem csak néhányra. Igen. Hát lehet azt mondani, hogy ez nem elégséges magyarázat, mert nem tudjuk megmondani, hogy a többire miért nem terjed ki. Illetve, hát talán annyit mondhatunk, hogy azok ritkábbak. Felteszem, hogy a leggyakoribbak. Általában a változások a leggyakoribb elemeket szokták először megtámadni, és könnyen lehet, hogy az érdemes, meg a kár, meg a tilos azért ritkábbak, mint a mondjuk a szabad.
Ez is lehet, hogy igazad van, de természetesen lehet, hogy csak valóban azt mondhatjuk, hogy nem tudjuk, hogy miért van. Ugye lássuk be, a nyelvtudomány ilyen értelemben nem természettudomány, mert a természettudományban nem csak azt kell megmondani, hogy miért történik, ha történik, azt mi is meg tudtuk mondani, hanem hogy miért nem történik, ha nem történik. És azt nem tudjuk megmondani.
Ebben biztos vagy? Tehát a jövőre ezt, vonatkozóan ezt szerintem, hát a természettudomány is azt mondja, hogy itt egy föld, mit tudom én, egy hasadrás van a földkéregen, és akkor itt ez egy földrengés veszélyes övezet, de azt nem tudják megmondani, hogy mikor lesz pontosan földrengés. Tehát a jövőre vonatkozóan ők sem tudnak
nem pontosan. A jövőre nem is gondoltam, hanem hát általában a jelenre vonatkozóan, érted? Tehát hogyha valamit lehűtök, nem tudom mennyi, milyen hidegre, akkor az megfagy. Adott hőmérséklet.
Jó, de a természetben sem minden folyamat ennyire, hogy úgy mondjam, determinisztikus, így mondják ezt szakszerűen, tehát nem ennyire meghatározott. Tehát ismét jövök a földrengéssel, vagy az időjárással. Tehát nem tudják megmondani a meteorológusok, hogy most, nem tudom, ebben a hidegfrontban miért nem ered el az eső, vagy miért nincs itt felhő, vagy ilyesmi. Tehát te neked volt egyszer a Minden Tudás Egyetemében egy előadásod a nyelvi változásról, és ott mondtad azt, hogy utólag mi nagyon jól meg tudjuk mondani, hogy mi miért változott meg, vagy miért pont az változott meg, de ez nem jelenti azt, hogy azt is meg tudnánk mondani, hogy legközelebb mi fog. Majd ha bekövetkezett, akkor meg tudjuk magyarázni.
Jó, ismétlem, én ebben az esetben nem a jövőre akartam gondolni, én azt akartam mondani, hogy én a lehűtök vizet 0 fokra is megfagy, és lehűtök higanyt 0 fokra is nem fagy meg. Meg tudom magyarázni, hogy miért nem fagy meg? Hát azért, mert megállapítottam, hogy a higanynak az olvadáspontja az -42 fok, és az csak akkor fagy meg, és ez mindig így van. És ha lehűtök vizet 0 fokra is nem fagy meg, akkor annak valamilyen okának kell, más nyomás viszonyok vannak, vagy nem tiszta vízzel állok szembe. Tehát mindig van valamilyen magyarázat. Azt kell mondanom, hogy ez a barátunk Bojkov, ez szépen vázolta a szükséges feltételt, és mi is vázoltuk, tehát a szabadnak a furcsa viselkedéséhez szükséges feltétel, hogy olyan szerepet játszom, mint az igék szoktak általában, ám de kiderült, hogy ez nem elégséges feltétel, mert más hasonló szerepű dolgok nem csinálják ezt. A muszáj az nem jár a nyomában?
De muszáj, na, az szerintem
ugye?
Már van.
Az
de,
már van?
De múlt időben nem hiszem.
Tehát múlt időben nincs még, igaz.
Megfelszólító mód ma sincs.
Igen, igen. Hát, hogy muszájon, de hát, szerintem igen. Azért teszik oda azt a sorompót, hogy muszájon megállni, mielőtt átmegyünk a sínekkel.
Mindenesetre a nyelvben nagyon sok minden csak tendenciaszerűen érvényesül. Én nem értek veled egyet abban, hogy ez olyan nagyon megkülönböztetné a természet. Bonyolultabb rendszereknél már a természettudományban is sokszor csak tendenciaszerűen lehet dolgokról beszélni. Ezért mondtam a meteorológiát példaképpen, de szerintem a biológiában is egy szervezet már elég bonyolult ahhoz, hogy csak tendenciaszerűen érvényesüljenek a szabályszerűségek. Egy kis szünet után akkor folytatjuk a hallgatói kérdésekre való válaszolást. Üdvözöljük hallgatóinkat, ez a Szószátjár műsora, amit egy rövid szünet elejéig félbehagytunk. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Természetesen lehet kérdéseket föltenni a műsor Facebook oldalán, és van egy üzenetrögzítős telefonszámunk is, ott is lehet kérdezni, ez a 30-as 183-7007 számú telefon.
Így van bőségesen hallgatói érdeklődés, kérdés, hozzászólás. Itt van például Poros András. Azt mondja, elsősorban rádiós hírek címadásában találkoztam újabban egy szerintem félreérthető nyelvi gyakorlattal. A hírben foglalt ige 6-7 végződésű alakjával akarják azt kifejezni, hogy a hír még nem hivatalos, nem is biztos a tartalma. Leginkább ezt, legutóbb ezt hallottam, például azt mondja, Gorka Sebestyén távozhat a Fehérházból. Vagyis, mintha eddig erővel tartották volna ott. Furcsálom és félreérthetőnek tartom ezt a szerkezetet. És hát így fogalmaznék, mondja Poros András, elképzelhető, hogy Gorka távozik a Fehérházból. Valóban érdekes, én is észrevettem, mert én egy is. Jó 2-3 éve...
Föl is figyelek rá mindig.
Újság hírek.
Mondjuk az elképzelhető is. Helyett én még természetesebbnek tartanám azt, hogy lehet, ugye?
Igen. Tehát
lehet, hogy Gorka Sebestyén távozik a fej.
Így van, így van. Sok más ilyet, igen, tehát ilyet is olvastam, hogy nem tudom én, portugál lehet a gyilkos. Nekem még ez is furcsa volt, mert hát inkább arról van, hogy talán portugál a gyilkos.
Igen, csak ott nem nagyon félreérthető, mert azt nem engedik meg az embernek.
Hogy így van, így van, így van.
De sokszor tényleg nem világos, hogy megengedték neki, vagy pedig igen. Egy lehetőségről beszélünk. Ez egy két teljesen különböző értelem, igen. Vagy jelentés.
Igen, egyetért.
És egyébként a 6-7-nek van olyan haszt, vagy én el tudok képzelni olyan használatát, ahol tényleg a valószínűséget fejezi ki.
Hát persze, hát ne hagyd kint télen a folyadékot, mert megfagyhat.
Igen. Mondhatjuk, hogy ez elmúlhat még ez a betegség. Ugye igen. Ilyenkor nem az engedélyről van szó, hanem a lehetőségéről. Igen. De valamiért, én nem tudom most a pontos körülményeket megmondani, hogy mikor természetes és mikor nem természetes. Szerintem egyértelműbb az, hogy amikor azt mondjuk, hogy lehet, hogy, akkor sosem engedélyezésről van szó.
Ez igaz, igen. Tehát egyetértünk azzal, hogy félreérthető, de ugyanakkor nyilván hát szeretik a címadók, akár most rádióban, akár sajtóban, mert rövid. Hát hiába minden.
Egyszerűen ez az oka?
Ez, nyilván ez
próbálják
az oka.
Az összetett mondatot, ugye, amikor azt mondjuk, hogy lehet, hogy, akkor az formailag egy összetett mondat.
Hát az még csak
ennél egyszerűbbnek érzik azt, hogy egy ige
alatt. Nem csak egyszerűen rövidebbnek, kevesebb betűt kell oda nyomtatni, vagy kimondani, és hát biztos számít, hogy a cím az legyen rövid és frappáns. Igen. Igen.
Jó, hát engem ez zavar olyan értelemben, hogy fölkapom rá a fejem minden alkalommal. Nem biztos, hogy mindig félreérthető, de tényleg furcsa egy picit. Ez stilisztikai kérdés különben, mert hát nyelvileg végülis nincs ezzel gond, de egyetértek
igen,
azzal,
igen, az egy hibátlan magyar mondat, hogy Gorka Sebestyén távozhat a Fehérházból, de igen, sokan azt gondolják, hogy ennek a jelentése nem ugyanaz. Igen, köszönjük az észrevételt, figyeljük együtt, hogy ez elterjed-e vajon, és 100 év múlva egyszerűen azt kell mondanunk, hogy a 6-7 végződésnek két jelentése van, vagy megmarad a sajtó. Egy furcsaságán.
Idehoznék egy másik kérdést, amit szerintem most vagy nem írtunk föl, vagy nem emlékszem rá, hogy volt, de valaki már szerintem kérdezte, hogy a lehet és a szabad között is van egy ilyen keveredés, vagy néha nagyon gyakran szabad helyett a lehetet használják. Azt mondják, hogy most nem lehet bemenni, és ezt nem úgy értik, hogy fizikailag nem lehetséges.
Ezt én is szoktam csinálni, és szerintem ez igen. Nagyon régi, nem?
Ez valószínűleg sokkal régebbi, mint a 6-7-nek ez a gyakori használata, de ezt is valamelyik hallgatónk panaszolta, hogy ez félreértésekre adhat okot. Ez, hogy mondjam, tehát a 6-7-nek ez a használata is olyan, hogy ameddig nem félreérthető, addig nincs vele probléma. De valóban egy hír esetében, amikor valakiről azt mondjuk, hogy távozhat a Fehérházból, én itt azt mondanám a hírszerkesztőnek, hogy ne fogalmazza meg így, vagy ne így fogalmazza meg, mert tényleg félreérthető, hogy megengedték neki, vagy pedig lehetséges, hogy a lehet szabad esetében nekem ugyanez az álláspontom, hogy ameddig nem félreérthető, addig szerintem nem olyan nagy probléma.
Annak, ha érted, ha te ott állsz a vízcsapnál, és én is szeretnék, és azt mondom, elnézést, lehet egy kis vizet venni? Hát, tudod, az nem arra vonatkozik, hogy lehet-e, hiszen nyilván lehet, mert te már vettél vizet. Tehát igen, nem a fizikai lehetségességre vonatkozik, hanem valahogy, de a szabadot ilyenkor nem akarnám mondani, mert hát nem, te nem vagy abban a helyzetben, hogy te megengedjed nekem.
Értem.
De hát, hanem azt akarom, hogy menj arrébb. Hát, érted? Tehát az egész más, mint ahogy azt mondom, hogy igenis a sivatag közepén laknak, és lehet ott vizet venni. Ugye ez más, azt jelenti, hogy van-e kút.
Igen.
De itt most nem erről van szó. És a vonaton is lehet, hogy azt fogom mondani, hogy elnézést, lehet ide ülni.
Igen.
Érted? Pedig hát miért ne lehetne? Ott a szék, nekem van fenekem, tehát lehet odaülni. De nem akarom azt mondani, hogy szabad odaülni, mert talán úgy érzem, hogy nem akarok én tőled engedélyt kérni.
De ezek az esetek, amiket most hoztál, abban közösek, hogy nem félreérthető. Tehát azt hiszem ugyanazt mondjuk, hogy amikor azt arra vigyázni kell, hogy ne legyen félreérthető, de amúgy nincs azzal semmi baj, hogyha az egyiket a másik helyet használjuk.
Igen.
Jó. Melyik legyen a következő?
Hát Hirschler András úr telefonált be, és így fogalmaz. Tisztelt tanár urak! Korábbi beszélgetésünkből és kiváló publikációikból már leszűrtem, hogy önök mindketten a nyelvészet liberális vonulatához tartozónak vallják magukat.
Szerintem nincs a nyelvészetnek liberális vonulat, de mindegy,
sincs.
Igen.
Vagyis, leegyszerűsítve, minden elfogadható, amit a másik ember megért. Itt van valami nagyon-nagyon nagy félreértés, mert hát igen, a nyelvészetnek nincs liberális vonulata, ugyanúgy, ahogy a geológiának sincs liberális vonulata. Az az volna, amelyik azt mondja, hogy minden kőzet csak nyugodtan létezzen, és gyűrődjön, ha a gyűrt hegységet akar alkotni. Nem, nem is nagyon értem. Én egyébként boldogan bevallom, a mindennapi, vagy politikai, vagy társadalmi életben liberális értékeket követek, és ha van értelmes liberális párt, akkor arra szavazok, és ilyesmi. Tehát lehet azt mondani, hogy én egy liberális ember vagyok általában. De például a nyelv használatomban hallatlan konzervatív vagyok, és nagyon, hát nagyon kényesen ügyelek arra, hogy semmiféle lazaságot ne engedjek meg magamnak. Mondok egy példát. Egy interjút adtam Shakespeare fordításokkal kapcsolatban, és egy fiatal ember volt az újságíró, le is írta, el is küldte, hogy nézem meg. És azt a kifejezést adta az én számba, hogy lényeg a lényeg. És hát én soha ilyet nem mondanék, hogy lényeg a lényeg, és ezért mondtam neki, hogy szíveskedjék kihúzni. Tehát én rettenetes kényes vagyok arra, hogy mit adnak a számba. De nem is egészen értem, hogy mit akar mondani a liberálissal. Hát nincs a nyelvészetnek liberális vonulata. Hát a nyelvészet az nyelvészet, az... Azt mondja, hogy minden elfogadható, nagyon furcsán fogalmaz, hát, hogy ne volna elfogadható valami egy tudós számára, ez olyan, mintha azt mondaná, hogy ön olyan botanikus, aki számára minden
nem, hát szerintem ők arra gondolnak, ő is, meg sok más hallgatónk, arra gondol, hogy például egy magyar tanár, vagy bármilyen más tanár az iskolában bizonyos kifejezéseket kijavít a dolgozatban.
De az nem nyelvészet, az Isten.
Hát de van annak egy nyelvi része is, de szerintem az meg teljesen igazságtalan. Hát mi ezt meg szoktuk mondani, hogyha valami nem használatos, vagy nem úgy használatos, ezt mi nem szoktuk letagadni, vagy még az se, hogyha nem a művelt beszédhez tartozik, ugye szoktuk azt mondani, hogy ez tájnyelvi, vagy népies, vagy ilyesmi, de olyat nem szoktunk mondani, hogy mondjam... Tehát meg szoktuk mondani, amikor valami normától eltérő kifejezésről beszélünk. Én nekem az egy kicsit az érzésem, hogyha a hallgatóknak van valami szubjektív ítéletük, valamit nem tetszik nekik, és mi azt mondjuk, hogy de az igenis több száz éve a köznyelv része, meg ilyesmi, akkor ők ezzel nem elégedettek, és ránk kenik a dolgot, és azt mondják, hogy mi vagyunk túl megengedőek. Hát tessék elhinni, amikor azt mondjuk, hogy az 200 éve így mondják, a művelt köznyelben is így mondják, akkor tessék nekünk azt elhinni, az nem azt jelenti, hogy mi vagyunk túl megengedőek, hanem hogy a magyar nyelv ilyen. Aztán ezen lehet vitatkozni, akkor tessék nekünk felhozni ellenpélda, vagy szövegeket, amik ennek az ellenkezőjét bizonyítják, de én azt gondolom, hogy ez igazságtalan, hogy mindig minket vádolnak azzal, hogy mi vagyunk túl megengedőek, és ahogy az Ádám mondja, mi egyébként amúgy kényesen vigyázunk arra, hogy mit hogyan fogalmazunk meg, szóval legalábbis próbálunk erre vigyázni.
Így, na is, most jön tulajdonképp, amiért Hirschler úr betelefonált, azt mondja, ennek ellenére megkérdezem, nagyon furcsa, ennek ellenére megkérdezem, hogy helyesnek tartják-e, igazából őszintén megmondom, minden tiszteletem mellett, és az úr nagyon udvariasan és diplomatikusan kérdez, a világért sem akarom megbántani, de mikor azt kérdezi, hogy helyesnek tartják-e, akkor én már nem szívesen olvasom tovább, mert Ádám, ez nem az a műsor.
Ádám, mondjuk azt, hogy nem szakszerűen tette fel a kérdést. Ő valójában arra gondol, hogy a magyar művelt köznyelvben, mondjuk a budapesti művelt köznyelvben ezek létező formák.
Na de leírja utána, hogy léteznek, Laci, hát azt mondja, hát erről szól, hogy ma már szinte minden megszólaló a rádióban, tévében, korra, nemre és felekezetre való tekintet nélkül, nem is folytatom, mert ha ezek az emberek, akiket ő itt leír, x dolgot mondják, akkor ma ez a művelt budapesti köznyelv.
Igen, hát és akkor ezt, még ezt világosan kell látni, hogy az, hogy miben áll a budapesti művelt köznyelvi norma, azt csak onnan tudhatjuk, máshonnan nem tudhatjuk, mint hogy megnézzük a művelt magyar budapesti embereket, hogy miket mondanak.
Így van. Na most a betelefonáló úr megnézte, hiszen ismétlem azt írja, ma már szinte minden megszólaló a rádióban, tévében, korra nemre és felekezetre a tekintet nélkül, X dolgot használ, akkor ezek szerint ő alaposan meggyőződött arról, hogy ezt használják, és akkor tulajdonképpen mi más tudunk mondani, mint hogy uram, igaza van, ön jó megfigyelő, használják.
Vagy, ha esetleg rossz megfigyelő, akkor azt mondjuk, hogy nem használják, igen, de ez így jó megfigyelés. Igen. Amit
jó megfigyelni, mert most jön a lényeg, igen, tulajdonképpen, hogy a hadd helyett hagyj, hogy ott mondanak, tehát hagyj mondjam el, hagyj emlékeztessek, stb.
Én nem csináltam ilyen felmérést, nem értek azzal egyet, hogy már mindenki így mondja. Én igenis a hadot is hallom néha, sokszor, nem tudom. Mondom, nem számoltam meg.
Mert egy konzervatív öreg ember vagy.
Szerintem a had is elterjedt, de azt annyit mindenképpen megengedek, hogy mind a két alak létezik, és hát semmi ugye alapunk nincs arra, hogy azt mondjuk, hogy az egyik az nem része a művelt budapesti köznyelvi, igen, normának, hogy tájnyelvi lenne, vagy elavult lenne, vagy
hát
ilyesmi.
Én szinte mindig a hagyot használom természetes beszédben, tehát hagyj maradjak itt még egy kicsit, hagyj adjak neked is ebből, és itt van. Nekem a hadd, az kimódoltnak tűnik, írásban természetesen azt használom, de beszédben a hagyjót. Miért van ez a különbség egyébként szerinted?
Én azt hiszem, hogy ez mind a kettő elég régi alak, és mind a kettő a hagyd ige alakból van, mint hogy sok más nyelvben is, ugye, angolul is a let, igen, ugyanebben, igen, az értelemben. Tehát a hagyd ige alakból van, és hát mivel ez egy nagyon gyakori, kiüresedett, vagy nyelvtanivá vált eszköz lett, ezért ez leegyszerűsödött. Ez nagyon jellemző egyébként arra, hogy hangtanilag is leegyszerűsödnek azok a szavak, amelyeket valamilyen nyelvtani szerepben kezdünk el használni, és nem az eredeti, vagy hogy mondjam, korábbi jelentésében. Szóval a hagyd ige alak az leegyszerűsödött, és kétféle iránya volt a leegyszerűsítésnek. Az egyik iránya, amit a hallgatónk valamiért jobbnak, vagy hagyományosabbnak tart, ugye a hadd.
Meg az írott nyelven ez rögzült, mint igen, elegáns forma.
Igen, szoktuk írni. Az a gyének a kiesésével történt. Ugye a gyé kiesett, és ott a cserébe a d viszont megnyúlt, ugye, hadd hosszú d-vel van elvileg, ezt pótlónyúlásnak nevezzük, tehát amikor egy kieső hangzó, amikor egy hangzó kiesik, és cserébe a szomszédos hangzó megnyúlik, ezt így a pótlónyúlás.
Igen, Laci, de nem nyúlik meg, csak az irányra van
kédé. Ezt én nem tudom.
Te szoktad azt mondani, hogy hadd említsek valamit?
Nem, igazad van.
Na érted, mert az, hogy mondjuk...
De az, hogy az írásban így van, az azt is jelezheti, hogy régen ez esetleg tényleg hosszú dével
van. Ma azonban szigorúan egy dével van, tehát az egyenesen hibás volna azt mondani, hogy hadd írjam le ezt a dolgot, igen, vagy hadd említsem meg.
A másik pedig a hagy alak, amit én nem is tudom, hogy kéne leírni, mert nem találkoztam nagyon vele írott formával.
Beszélt nyelvi forma.
Szerintem én egyével írnám, de mindenképpen egyével mondjuk. Az pedig egy másik, lehet ugyanennek a szónak egy másik egyszerűsödés, amikor ebből a másalangzó torlódásból, a hagyd végén, a D esik ki. Ez is egyfajta egyszerűsödés, csak egy másik stratégia. Tehát ha elmarad a szóvégi D, és megmarad az, hogy hagy.
A szóvégi D elmaradása nagyon gyakori. Hát gondolj mondjuk a fogd meg a végét mondatra, ahol leírva, hogy a fogd meg a végét volna, de a D kiesik.
Igen, de csak akkor esik ki, ha utána máshol hangzol jön, mert igen. A fogdabotot ott nem hagynánk is semmiképp se.
Ez igaz.
De igen. Az persze lehet, igen. Hogy a hajd is, ugye rengetegszer fordult elő olyan környezetben, hogy utána máshol hangzol jött, nagyon sokszor hallottuk had meg, hagy meg had alakban, és amúgy is ugye elvesztette az eredeti igei használatát, és lett belőle ez a nyelvtani eszköz, és hát így aztán leegyszerűsödött.
Ugyanez az úr, Hirschler András, egy másik kérdést tesz föl, ez nagyon érdekes, és valóban nyelvészeti kérdés, hogyan lesz a maximális jelzőből tárgyesetben maximálisat, például igyekszünk a maximálisat nyújtani. Miért nem maximálist kérdezi, és aztán jó, hát nem szakszerűen fogalmaz, miféle rag ez az a kérdezi, maximálisat. Hát jó, az a önmagában nem rag ebben az esetben, hanem az at a rag.
Hát vagy az arra azt mondhatjuk, hogy ő kötőhangzó, ez szokott lenne neve. Igen. Ugye arra gondol, hogy a sövégű névszók amúgy simán kapnak csak egy tét, ugye azt mondjuk, hogy húst.
Kanálist. Na de csak
de erről már beszéltünk szerintem.
Erről már beszéltünk, de mondjuk el még egyszer, hogy ez melléknév. És a melléknevek úgynevezett nyitótövek, és a nyitótövek mindig kötőhanggal mennek.
Kérem szépen. Méghozzá alsó nyelvállású, vagy nyílt, tehát A-E kötőhanggal.
Így van. Tehát például generális, mint tábornok, az egy főnév. Ugye üdvözöltük a generálist. De ha én kicsit régiesen a generális szót melléknévként használom, abban az értem, hogy általános. Tehát akkor azt mondom, hogy jó, de mondjunk valami generálisat, és akkor már melléknév.
A múltkor idézted a komikusok komikusak.
Na most ez a legszebb példa, a komikusok komikusak, és akkor a színpadon kit láttál?
Egy komikust.
És mit mondott?
Valami komikusat.
Pontosan. Köszönjük a kérdést, ez nagyon érdekes, de ez
egyébként
a magyar nyelvnek.
Egyébként ez a szabály nem teljesen általános, tehát vannak azért érdekes finomságok.
Figyelik, hogy... kedves hallgatók, Kálmán László
állandóan. Én mindig okosabb akarok lenni.
És mindig ilyen ártalmasan próbálja így aláfűrészelni a nagy tudományos igazságokat. Igen.
Tehát, hogy például a Z végű szavak is általában simán tét kapnak tárgyesen, ugye pénzt.
Hát ez olyan fura.
És az évégű melléknevek nem ennyire egységesen viselkednek, tehát ha azt mondom, hogy preciőz, ugye az azt jelenti, hogy ilyen kényeskedő.
Igen.
Én ott, hogy preciőzök vagy preciőzek, én nem vagyok benne biztos. Ugye ez mivel melléknév, nyitótőnek kéne lennie, és preciőzeknek kéne, meg preciő... De tárgyesedő mindenképpen azt mondanám, hogy preciőzt, és nem az, hogy preciőzek.
De melléknév valóban.
Hát persze.
Igen. Hát nem főnév azért valaki, aki így viselkedik, ilyen... Mondott valami preciőzet, nem
hát,
lehet?
Furcsa.
Igen. De ez nem a zévég, mert a szárazat.
Ja nem, én most az idegen tövekre gondoltam.
Igen.
Nem a zévégződés, mert szárazat. Igen. Egyébként, már a múltkor is, amikor erről szó esett, akkor említettük, hogy azért sok kivétel van, például nagyon sok is teljesen értetetlenül, de nagyon sok GK végű melléknév van, ami mégsem nyitott.
Igen, a boldog.
Gazdagok, boldogok.
Igen.
És igaz, itt tovább. És persze a nevezetes kivétel a nagy. Nagyok, és nem pedig nagyak.
Igen.
Jó.
Hát itt van a néhány szótörténeti kérdés van, de hát arra igazából csak akkor tudnánk válaszolni, hogyha hát utána néznénk a szótörténeti vagy etimológiai szótárban, például a vadonat, nagyon szép szó, és mindig csak ugye vadonat új összefüggésben használjuk, de hát őszintén megmondom,
legközelebb után
hát megnézhetjük, de hát bárki megnézheti az interneten is, hogy ez micsoda. Van egy érdekesebb kérdés, ami húsba vág nekünk. Észrevette az ismeretlen telefonáló, hogy önök, mondja, össze-vissza használják a képző, rag, toldalék szavakat. Például az an-en határozó rag, gondolom arra gondol, hogy boldogan vagy keserűen, vagy a T-helyviszonyrag, hát az mi lehet?
Kint, igen, igen.
Bent.
Én emlékszem erre a műsorra, amikor az Anent is, meg a T-t is használtuk, vagy
esetében. Azt kérdezi, ennyire nem számítanak ezek a különbségek, vagy csak véletlenül keverik össze?
Jaj, ez egy hosszabb téma, itt a maradék 4 percben nem fogjuk tudni elmagyarázni. Én szándékosan próbálok semleges szavakat használni. Tehát azt szoktam mondani, hogy a tét oldalék, meg az anent oldalék.
Igen, igen.
Azért, mert ezben a nyelvészek sem értenek teljesen egyet, hogy mi a rag. Ugye háromféle van az iskolai nyelvtan szerint, a rag, a jel, meg a képző. Az iskolában ezeket megtanítják nekünk, időnként megváltoztatják az iskolai tananyagban is. Ezek nem annyira kristálytiszta kategóriák. Például ez az an-en határozó rag, mondja a hallgatónk, az még nem olyan régen határozó képzőnek számított, és aztán azt hiszem megváltoztatták, de ez olyan...
De miért lebukott valahogyan, mint a Plutó, hogy nem is bolygó?
Hát az az igazság, hogy én azt hiszem, hogy mi még határozó képzőként használtuk.
Hát de... képző mindenképpen, ha megváltoztatja a szófajt, ezt tanultuk.
Igen, de a szófaj se egy olyan világos kategória, ez a baj.
Na jó, tehát... de ha határozót képez a melléknévből...
Igen, akkor... de azt szerintem az, hogy házban az is egy határozó, egy szép hely határozó, és mégis azt mondják rá, hogy ez nem határozó szó, hanem főnév, és ezért a banben az rag, és nem képző, és ugyanígy most az anen is ugyanilyen státuszba került újabban, pedig hát nem olyan régen még az anent az képzőnek tekintették. Ugye a képző meg a rag meg a jel között most már nagyon kevés időnk van, de elsősorban sorrendi különbség van.
Az igaz.
Tehát
az
a képző igaz. Van mindig legközelebb a szótőhöz, az jön először, igen, a képzőknek igen. Egymás után esetleg, utána jön a jel, és a szónak a legvégén jön a rag.
Igen, halászokat.
Most az a baj, hogy egy határozó azt nem nagyon ragozzunk. A magyar nyelvben legalábbis nem nagyon vannak olyan ragok, amik határozókhoz
járulnak. Tehát az járulnak. A végén van.
Az a, mindig a legvégén van, de most attól, hogy a legvégén van, attól nem kell feltétlenül ragnak lennie, mert igen. Az nem azért van a legvégén, mert igen. Feltétlenül mert igen. Rag, hanem azért, mert határozót alkot, és a határozókat nem szoktuk tudni, már nincsenek igen. Határozóhoz igen. Járuló ragok. Tehát, hogy ezért volt az, hogy az anenen ilyen sokat vitatkoztak, mondjuk az képzőe vagy rag.
A toldalék, abból baj nem lehet.
Én azt szoktam csinálni, mindig toldaléknak hívom, a T helyviszony rag, ugye, azzal meg az a baj, hogy persze az olyan ragszerű, csak a ragról azt szoktuk képzelni, hogy az bármelyik szótőhöz hozzárakható.
Igen.
És a T, mint helyviszony rag ezekben, hogy kint, meg Kolozsvárt, meg nem tudom, néhány szóhoz hozzá lehet tenni, de a legtöbb szóhoz nem.
Igen.
És ezért hiába van olyan rag szerepe,
igen.
Azért az ember nem szívesen, nekem nem áll rá a szám, hogy ragnak hívjam.
Vagy akkor rendhagyónak kéne minősíteni mindazokat a főneveket, amelyek nem kapják.
Egyébként nem csak ez a néhány probléma van ezzel az osztályozással, hogy a rag meg jel megképző, rengeteg sok baj van vele, amivel most nem fogunk tudni belemenni, de én szerintem nem téved. Az iskolában ugye belepróbálják verni a fejünkbe, hogy melyik micsoda, de nem téved olyan volt az, aki esetleg összekeveri őket, lehet, hogy mi is összekevertük. Én a szándékom szerint mindig olyan semlegesen szoktam fogalmazni, hogy a tét oldalék, az anent oldalék, és akkor az a biztos.
Jó, a képző elég világos abban, hogy hal halász, vagy jó jóság, ezek nyilvánvalóan képzők. De aztán nagyon sok ilyen szürke zónás átmenet van.
Így van. Hát köszönjük szépen a figyelmet.
Mi pedig a lelkeső betelefonás és hozzászólás valamennyi hallgatónknak, azoknak is kérem, akiknek a hozzászólása nyomán esetleg hát elutasító, vagy védekező, vagy vitatkozó álláspontra helyezkedünk, ez nekünk nagyon értékes. Kérem, továbbra is szóljanak.
És találkozunk a jövő héten. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Viszonthallásra.